Nagy szeretettel köszöntünk ismételten mindenkit a Biblia Tanulmányok mindennapra stúdióból. Folytatjuk a gazdálkodás és a hitélet párhuzamának a rendkívül érdekes és szerintem nagyon gyakorlati hasznos szempontjait. A mai alkalommal azt a gondolatkört járjuk körbe, hogy adakozhatunk-e Jézusnak. Ugye ez magában a címben is, adakozás Jézusnak, ez egy izgalmas kérdés, hiszen Istennek én hogy tudnék adakozni, vetődhet fel a kérdés, és mégis ez a lelki vagy a lényegi tartalma a mi gazdálkodásunknak és az Isten felé való fordulásunknak. Mostani tanulmányunk megbeszélésénél is a vendégünk dr. Zólyomi Renáta, és örülünk, hogy most is ezen az alkalommal is itt tudsz lenni, és kíváncsiak is vagyunk, hogy te, mint mind a két oldalon szakember. Én a magam részéről egyáltalán nem vonz engem a pénzügyi oldal. Rendkívül jó dolog, hogyha van az embernek pénze, de úgy, hogy azzal foglalkozzak, az egy külön kihívás lenne számomra. De örülünk, hogy azért te neked mind a két adottságod megvan. Nézzük az alap gondolatát az egész heti tanulmányunknak, amelyet a Zsoltárok könyve 116. fejezete gondolataiból olvashatunk el. Mivel fizessek az Úrnak, teszi fel a Zsoltár író ezt a kérdést, az ő hozzám való jó téteményéért. Fölemelem a szabadulásért való poharat, és az Úr nevét hívom segítségül. Az Úrnak tett fogadalmaimat megadom egész népe előtt. Hát ez egy régies érezni a megfogalmazásán, hogy ez nem ma fogalmazódott meg, de rendkívül képgazdag, ahogy megfogalmazza a kérdést is, mivel fizessek az Úrnak az ő jó téteményeiért. Ez az egyik koncepció, amit itt érdemes kibontani. Bontsuk ki ezt a zsoltári gondolatot.
Azt gondolom, hogy ez egy emberi tulajdonság is, hogyha megtapasztalom, hogy kaptam valami jót, igen, ha szeretetet tapasztalok, akkor felmerül bennem, hogy mivel tudnám ezt viszonozni, igen, és valami ilyesmit érez a Zsoltár író is, hogy megtapasztalja, átérzi azt, hogy Isten mit tett értem, milyen szereteted, bűnbocsánatot gyakorol iránt, és felmerül ez, hogy és én ezt mivel tudnám meghálálni, igen, mi az, amit én adhatok.
Eszembe jutottak, parancsia, olyan példák, amikor így a hála így tettekben nyilvánul meg az emberben. Már anyák napja alkalmából a gyerekek, igen, rajzolnak, vagy virágot visznek, vagy pedagógus nap alkalmából, vagy hogyha valaki segít neked valamilyen szempontból, akkor azt is valahogy próbálod meghálálni, a szeretetedet kifejezni. És ez azért fontos, hogy ez szeretetből fakad, nem kötelességérzetből, meg nem is abból, hogy akkor te elvársz valamit, vagy azt várod, hogy majd ezzel manipulálod Istent.
Pont azért jó ez az anyák napi példa, hogy egy, igen, anya se nem várja, hogy a gyerek megköszönje. Ugyan? Tehát, hogy ő, amit, persze, tesz érte, szeretetből teszi, feláldozza akár az életét is, de jól esik, ha a gyerek ezt...
Persze, és nem amit a gyermek ad, az nem az értéke a lényeg. Egy egyszerű kis üres A4-es lapra valamit rajzol, és csak ráírja, hogy édesanyámnak szeretettel, vagy valami hálából, vagy valami ilyesmi, és a kis betűi is még olyan sajátosak, olyan kis gyerekesek, hát annál jobban esik ez a szülőnek, a mamának. Tehát valahogy így érzem, valóban az Isten felé való viszonyunkat is, mint a pici gyerek a mamához. Hogy nem az érték a lényeg, hanem az, hogy az szívből jöjjön.
És nem azért, mert Isten ezt elvárja tőlünk, nem azért, pontosan, halt meg értünk, mert köszönetet vár, hanem a mi szívünkbe kell a hála megszülessen.
Így van.
Igen, és szerintem ez a bűnvilágának egy jellemzője, hogy amit az ember tesz vagy ad, akkor azt rögtön megpróbálja beárazni, és strigulákat húzni, és esetleg másoknak mutatni, hogy én ezt meg ezt, és hogy én ezzel érdemet szerezhetek.
Igen, igen.
De igazából nem, és még ezzel kapcsolatban eszembe jut a 24. Zsoltár első verse, amikor Dávid Zsoltáros azt írja, hogy az Úré a föld és annak teljessége, a föld kerekség és annak lakói. Vagy másutt azt mondja, hogy ha Isten azt mondja, hogy ha megéheznék, akkor nem mondanám neked.
Így
de
van.
Mégis Isten tervében az egy fontos dolog, hogy a földi műve, vagy a céljait, azt emberek által akarja elérni, és így tulajdonképpen mi is részt vehetünk abban, hogy Isten terve megvalósuljon a földön.
Meg nekem így a kérdésben az is benne van, tehát itt nem azt jelenti, hogy mi az, amivel kifizethetném én az jótéteményt, hanem felkelt, és azt mondja, hogy én ezt meg se tudom hálálni, amit Isten értem tett.
Ez, egyébként ez a hála, ez egy borzasztó jó érzés.
Igen,
tehát
igen.
Ez úgy megmelengeti a szívet, ez örömet, tehát fellelkesít.
És az előbb említett gyermek mama példában is. Pont ez a lényeg, hogyha egy újabb szót bele akarok ide csempészni ebbe az egész képbe a gyerek mamában, a képében, hogy a kapcsolat, tehát hogy az a kicsi gyerek, az gondol rám. Tehát amit tehet, azt megteszi, rajzol egy virágot, vagy bár odaírja, hogy anyu, vagy akármi, és már minden benne van. Tehát itt a kapcsolat az a lényeg, hogy én és Isten, aki ugye a mennyben van, nincs most így általam látható fizikai közelségben, de tudom, hogy az ő hatalmában, hát tudja még a gondolataimat is, nem hogy a szavaimat hallja, meg lát engem, még akkor is, hogyha én ezt nem tudom ugyanígy látni, hallani, de egyszerűen az Istennek is a kapcsolat a lényeg, és ebben akár az imádságban, akár az adakozásban ezt kell látni, hogy Istennek az a lényeg, hogy én akarok vele kapcsolatban, és felé ki akarom fejezni valahogy az érzéseimet.
És ez tanulható, illetve ezért tanítják is. Tehát a gyerekeket is az iskolában is, óvodában tanítják arra, otthon a szülők tanítják, a gyülekezetben is ezt tanítjuk, akár az Istennek való adakozással kapcsolatban is. Ez nem véletlenül van erről szó, mert ez tanulható. És amikor az ember megérti ennek a lényegét, akkor azonosulhat vele.
Igen, igen. Ebben az egész gondolatkörben tetszett a 30. oldalon itt a tanulmányunkban egy olyan megfogalmazás rögtön az elején, hogy itt igazából a nagy lelkűség az, amit mi sokszor az adakozásunkban szeretnénk kifejezni a nagy lelkűséget, de nekem tudni kell, hogy először Isten az, aki a nagy lelkű, és nem én tudok nagy lelkű lenni Isten felé, Jézus felé, hanem ő az, aki eláraszt engem az égvilágon mindennel. Tehát az, hogy a szememmel tudok látni, hát az egy hatalmas ajándéka Istennek, és ezt azok tudják már, vagy tudjuk, amikor valamilyen probléma van a szemünkkel, akkor tudjuk, hogy milyen hatalmas kincs, hogy Isten adott nekünk egy szemet, látni tudunk, és a többi, és a többi. Tehát ő az, aki nagy lelkű felénk, és tőlünk csak a hálát, a ragaszkodást, a kapcsolattartást akarja látni, hallani tulajdonképpen. Tehát ez egy ilyen fontos szempont.
Ezzel kapcsolatban csak még annyit, hogy van a példabeszédek könyvében egy olyan, hogy az ember szemei meg nem elégednek soha. Tehát, hogy az, hogy én megelégedett tudjak lenni, ez is a Jóisten ajándéka, és tulajdonképpen így az adományok gyakorlása, vagy az adakozás is segíthet hozzá, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a materiális javakhoz, hogy ne abban lássam a biztonságomat. És megelégedett tudjak lenni, mert különben, tehát nincs olyan, hogy az ember azt érzi, hogy az égvilágon minden folyton megvan. Tehát egy bizonyos keretek között élünk, de a bizonyos keretek között is a megelégedettség az is egy Istentől jövő áldás.
Igen, igen.
És még itt említi a tanulmány, hogy az Isten népe életében mindig is így volt, hogy különböző adományokat igen. adtak, hálaadományt, vagy különböző célokra gyűjtöttek, igen, és igen. ezt látjuk akár a templomépítésnél volt egy nagyon szép igen. példa, amikor azt kellett mondani, hogy most már elég, mert igen, olyan igen. sok adomány jött be, tehát hogy ezt gyakorolták, és ezt látjuk igen, a igen. Szentírásban is.
És
csak még annyi, hogy én azt látom, hogy a társadalomban is mindig vannak különböző kampányok, hogy különböző célokra gyűjtenek, és az embereket bizonyos megelégedettséggel, vagy jó érzéssel tölti el, hogy én egy jó ügyet tudok szolgálni. És igen, tehát ez...
És ha az egy jó érzéssel tölt el, hogy egy jó ügyet tudok uh-huh. szolgálni, mennyivel jobb érzés az, amikor Isten felé ki tudom a hálámat fejezni. Uh-huh. És igen, azért igen. is adok, hogy mert hálás vagyok. Uh-huh. Mert megtapasztaltam, uh-huh. hogy Isten mennyi mindent adott nekem.
Igen. Én azt hiszem, hogy a 21. században érdemes azt nyomatékosítani, ha már a hála. Érzésről beszélünk, hogy a mai életünk az arra akar bennünket sarkalni, hogy inkább kritizáljál. Vegyed észre az általad megkérdőjelezhető vagy gyanús dolgokat.
És elégedetlenkedjél.
És elégedetlenkedjél. Ez így van. Tehát, és a Biblia meg állandóan a hála érzetről beszél. Na most, és ez egy életszemlélet, tehát azért érezzük mindannyian a mai életben, hogy át és átszövi minden érzéseinket, érzésünket, gondolatainkat, átszövi az elégedetlenségnek az érzése, a zsörtölődésnek az érzése.
Az önzésnek mosolyom, az érzése.
Igen. Pontosan, tehát ez egy ilyen... Ez naponként injekciózza belénk a mindennapi élet, és a Biblia meg azt mondja, hogy igazából nagyobb, sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra, hogy észreveszed-e, hogy mennyi mindenért lehet neked hálát adni.
És milyen más életminőséged lehet, hogyha hálásan és elégedetten
Pontosan?
Tudsz élni.
Tehát másképp kelsz fel, másképp fekszel le, másképp jársz az utcán, és végzed a munkádat, hogyha hála az alapérzésed. És ezt egyébként örömmel veszem, hogyha így múltkor is egy olyan valakivel beszélgettem, aki nem volt az egyházunknak, gyülekezetünknek a tagja, de van egy régebbi ismeretség, és annak kapcsán, ő anélkül, hogy most erről beszéltünk volna, ő magától megfogalmazta, pedig nem egy templomjáró vagy gyülekezetbe járó, de ott volt, hogy hála érzettel próbál minden élethelyzetet végig gondolni. És ez neki rendkívül nagy örömet jelent. Tehát ezzel ő igazából gazdagodik. És ez a fantasztikusan érdekes az Isten teremtett világában, hogyha én azt teszem, amit az Úr kér, akkor én gazdagodok általa. És én leszek boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és élhetem az életemet sokkal könnyebben.
És erre is tudjuk nevelni magunkat.
Ez így van.
Tehát, hogy vannak gyakorlatok is, amiben van egy kis, nekem például van Igen. egy kis hálafüzetem, ami egy van az ágyam mellett, egy pedig a táskámba, és próbálom, és néha nem tudom, tehát több lapot tele tudok írni azzal, hogy mennyi mindenért így lehetek
van.
Hálás.
Így van, így van. Ez így van.
Ez nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert szerintem ez egy életmentő gyakorlat lehet.
Ez így, pontosan.
Mi nők szeretjük a szép Igen. kis füzeteket, és Igen. akkor mindig a legszebbet Igen. kiválasztom, Igen. és akkor ez a hála füzet.
Ezt tudom, ez, én meg vagyok ezekkel a digitális kütyükkel, de Kriszti is szereti a kis füzetet, amin ez meg az a minta van. A lényeg, hogy itt a tanulmányunk is megemlíti ezt a bibliai verset, akkor Krónika könyve, első Krónika könyve 29. fejezet idézett versét, amikor Azt mondja az író, hogy bizony tőled van, mondja az Isten felé, minden, és azokat adtuk most neked, amiket a te kezedből kaptunk. És ezt azért tartom fontosnak, hogy emögött van egy olyan fontos tanítás, hogy világos, hogyha én mondjuk adományt adok, mondjuk az adott gyülekezetemnek, és akkor akár ugye nemrég volt a karácsonyi évvégi idő, és akkor szoktunk a rászorultaknak adni, akkor olyan hatalmas a kísértés, hogy most mutassam meg, hogy mennyire nagy lelkű vagyok. Tehát ez a fajta bibliai tanítás, hogy nekem nem kell megmutogatni, hogy, tehát nem kell így a cselekedeteimben, vagy a pénz mértékében, mennyiségében megmutatni, hogy én milyen hálás vagyok, és nagy lelki vagyok, hanem úgy adjak, amennyit jónak látok, tehát ez teljesen rá van bízva, de ezzel a szemlélettel, hogy Uram, én ezzel elismerem, hogy mindent tőled kaptam.
Igen, így Renáta, említetted a templomépítésre vonatkozó gyűjtést, ugye Dávid, aki a zsoltáros volt Izraelnek, a második és a talán a legfontosabb királya, ő olyan magas hőfokon élt benne a szeretet, és a zsoltárok is azt fejezik ki, hogy milyen erős érzelmei voltak Istennel kapcsolatban, és nagyon szerette volna, hogyha ő tud egy megfelelően szép, gyönyörű templomot építeni Istennek, de azt nem tehette meg, mert sokszor hadakozott, háborúban
volt. És Isten állította le ebben.
Igen, viszont azt megtehette, hogy ő indította el a gyűjtést. És itt az a vers, amit idéztél a Krónikák első könyve 29. fejezetéből, az előtte levő részekben pedig az volt, hogy mennyi drága ajándékot adtak, és a 9. vers azt mondja, hogy és örvendezett a nép, hogy önként adakozhatnak, mert tiszta szívükből adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Tehát, hogy ön érdekes az, hogy nem a Dárda hegyével döfködték az embereket, hanem ez egy öröm volt, ami egy a közös jónak, a közös jótettnek és a közös áldások élvezetének az öröme volt, amit szerintem a 21. században ezt is olyan jó fejleszteni, hogy közösen tudjunk örülni.
Ez így van.
Az Úr dolgainak, az Úr ügye előre menetelének, azt, amivel ezt tudjuk építeni, segíteni, hogy ez egy fantasztikus öröm.
Milyen kemény az a mondat, amit itt a tanulmányunk a 31. oldal teteje felé idézetként emel ki Ellen White-tól. Azt írja itt, hogy az Úrnak nincs szüksége a mi adományainkra. Ugye ez a Bibliában is többször előfordul. Kivált az Ószövetségben. De ez a megfogalmazás, hogy aztán így folytatja, hogy nem tudjuk gazdagabbá tenni az ajándékainkkal. Hát Istené minden. Tehát ők övé a galaxisoknak a milliárdjai. Ő a leggazdagabb, ha lehetne ezt mondani, és mindent tőle kaptunk ráadásul. Tehát mit tudnánk neki adni? Világos, hogy itt jön elő a szeretet. Tehát a szeretet Istene, aki egyébként mindenható, azt mondja, hogy minden az enyém, te is mindent tőlem kaptál. Én igazából a veled való kapcsolatra vagyok éhes. Az tesz engem boldoggá, ha te elismered, látod, szívedből jön, hogy szükséged van rám, és örömmel vetted, ami ajándékokkal elhalmoztalak téged. Ez neki a legfontosabb. Ugyanaz, mint a kezdőképünkben a kisgyerek és a mamája. Tehát valahol ez egy nagyon fontos alapszempontja, szemlélete az adakozásnak, a bibliai pénzkezelésnek. Parancsolj,
Krisztián. Nem annyira a pénzkezelés oldala, de van, amikor az ember azt érzi, hogy nincs meg rá az anyagi fedezet.
Igen.
És nekem az jutott eszembe, amikor az apostolok egy koldust meggyógyítottak, a sánta koldust meggyógyították, és azt mondták, hogy ezüstöm és aranyom nincs.
Igen.
De a názáreti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel. Tehát ez fantasztikus dolog az is, hogy olyan bizalmi kapcsolat alakulhat ki Istennel, hogy tudjuk, hogy azokat a dolgokat, amikre nekem nincs lehetőségem, azt ő képes megtenni, sőt. Tehát, hogyha képes volt egy sánta embert meggyógyítani, akkor mennyivel inkább képes összehozni azokat a forrásokat, amelyek megvannak valahol, hiszen ő teremtette meg.
Hadd idézzem fel azt a verset, Máté 6.33-at, nagyon sokszor szoktuk idézni, hogy mert keressétek Isten országát először, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak neki. Előtte lévő egy-két verset hadd olvassam fel. Ne aggodalmaskodjatok tehát, mondja Jézus, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Ugye a pogányok, akik nem hallgatnak Istenre. Mert, mondja Jézus, jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. És ezután fogalmazza meg, hogy ha nem keressétek először Isten országát, tehát úgy mondhatnánk a mai más szavakkal, hogy az Istennel való kapcsolatot keresd elsőnek. Legyen iránta hálaérzeted, hogy vedd észre, hogy mennyi mindent kapsz. Ahogy ugye szoktam néha említeni, hogy mióta volt egyszer egy kórházi élmény csoportom, ezért mennyire tudom átérezni, hogy az, hogy én reggel fel tudok kelni, hát az egy fantasztikus ajándék. Hiszen, de mert már egyszer átéltem, hogy nem tudok felkelni. Tehát akkor ez ilyenkor hirtelen már az ember másképp kezdi értékelni az adott élethelyzetet. Pedig az a felkelés az nem egy olyan nagy dolog. Ugye legalábbis sokáig úgy gondoltam a felkeléssel, hogy hát persze, hogy fel tudok kelni. Hát nem.
Nem annyira természetes.
Bizony. Tehát ez, ennek az észrevétele parancsolja.
Viszont a mostani időben pedig az természetessé vált, hogy annyi aggasztó hír van körülöttünk, hogy nem tudod egyik nap, hogy mit hoz a másik. És bizony sok esetben az étel, az ital, az öltözködés, az utazás miatt, és az embereknek súlyos aggodalmaik vannak, hogy tudják fenntartani az otthonukat, stb. Ez egy olyan helyzet szerintem, amikor a mai időben, amikor szintén próbára tehetjük a Jóistent abban, hogyha ez nem azt jelenti, tehát az isteni áldás nem azt jelenti, hogy függetlenül a körülöttünk lévő helyzettől egy ilyen kis buborékban vagyunk, ahová az égvilágon semmi gond nem jut el.
Nem ez jelenti.
Tehát itt nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy azokkal a gondokkal, amelyekkel nap mint nap találkozunk, hogy azokkal a gondokkal az Isten kezét fogva tudunk megbírkozni.
És teljesen ráhagyatkozunk Istenre, az ő vezetésére.
És
itt ugye a 34. vers azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, tehát a holnap felől, most már egyre inkább aggódunk, mert senki nincs a világon, aki ki tudná, tehát aki világosan látná, hogy mit hoz a következő nap, de az Isten tudja. És hogyha az ő kezét fogva élünk, akkor tudunk egy nyugalmat tapasztalni.
Igen. Tehát ne azt érezzük, hogy a pénztől függünk. Tehát fogunk még beszélni a hitelekről későbbiekben, vagy az eladósodásról, és ennek a koncepciójáról. Én szerintem nagyon jól érezzük ma már, hogy belénk súlykolják tulajdonképpen a mindennapi életnek a média tevékenysége, hogy vegyél fel hitelt. Hát 10 perc és már a tied az összeg. Tehát semmit nem kell tenni, csak a telefonodat kell felemelni, és már is meg lesz, ne aggódjál.
Karácsony előtt, hogy most vegyél föl hitelt, hogy vegyél ajándékot, utána meg most a karácsony utáni időszakban meg olyan hirdetések vannak, hogy most ki kell pihenni az ünnepek fáradalmait, és csak egy telefon, és kapod a hitelt, és mehetsz wellness hétvégére.
Pontosan. Sőt, aztán még árleszállítás is van. Tehát ezek mind érthető, tehát én ezt nem kritizálom, korán sem, hogy mi mindannyian a kereskedésből élünk, tehát itt ebben a bűnvilágában a kereskedelem az az egyik mozgató, vagy a mozgatórugó. Még a háborúknak is köztünk szólva, vagy hát nem köztünk szólva, mert most itt nyilvánosság előtt vagyunk, de érdemes megemlíteni. Mindennek a kereskedelem, a profit az, ami a mozgatórugója, de azt tanácsolja a Szentírás, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ne a pénztől akarjál függeni. Istentől függjél. És a hála az pont errefelé tanácsolja a szemeinket, és nem a bankszámlánk felé tanácsolja a szemünket. Idézi azt a Mózes 5. könyve 16. fejezet 17. versét is a tanulmányunk, amit a képre is kiírtam, de itt egy másik fordítást is hadd idézek be, miközben olvassuk ezt, hogy ki az ő képessége szerint adjon az Úrnak a te Istenednek áldása szerint, amelyet áld néked. Tehát ez... Erről a gondolatról már beszéltünk a múlt alkalommal is, de ez nagyon hangsúlyos több szempontban, több esetben is előjön a Bibliában, hogy ne aggódjál, a képességeid szerint adakozzál. Mint a kislánya, a kisgyerek, a mamája. Amire képes? Na, annyi elég, és azzal már hatalmas örömet szerez. És ugyanígy van Isten is, hogy neki nincsen szüksége semmire. Világos, hogy az érthető, hogy szeretnél, mondjuk az említett karácsonyi időben, szeretnék segíteni családomnak, unokának, rászorultaknak. Parancsolj!
Igen, egyébként érdekes az, hogy a harmadik világban is azt úgy elvárják, hogy aki gazdagabb, az adjon, igen. És akkor... Tehát mindenféle ismerettség, vagy mindenféle előzmény nélkül rögtön úgy közelítik igen. meg, és úgy benne van azért ez úgy az emberek gondolkodásában is, hogy ki a képessége szerint.
Igen. Erről, ahogy mondtad, állítom, hogy arra gondoltál a kairói állatkerti élményünkre, ahol hát ha úgy néz ki, mint ahogy mi kinézünk, hát az eleve csak gazdag lehet. Tehát, és jöttek a gyerekek, hogy akkor adjál és adjál. Persze, ez egy és jó leső érzés, hogyha te tényleg tudsz adni. De itt azért ne a pénz domináljon a kapcsolatainkban. Hadd idézzek a tanulmányunk 32. oldaláról egy ilyen jézusi gondolatot, hogy ingyen vettétek, ingyen adtátok. Mit jelent ez a jézusi gondolat? Szinte már ki is bontottuk a korábbi gondolatokban, de talán ennél a pontnál, hogy felemlíti a tanulmányunk Jézusnak ezt a nagyon rövid gondolatát. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Mit jelent ez?
Tehát Jézus elküldte a tanítványait, hogy azt a munkát végezzék, amit ő rájuk bízott, és ez tulajdonképpen az Isten országának a bemutatása, hirdetése, terjesztése, és érdekes módon meghagyta a tanítványainak, hogy ezért ne kérjenek úgy fizetséget, de fogadják el, hogyha behívják őket az otthonokba, és élelemmel kínálják meg őket, de ne fizetségért árulják az Isten
evangéliumát. Igen, tehát az Isten által küldött örömüzenetet. Hadd említsek egy jósnő példát. Nem szoktam jósnőhöz járni, de azért ismerjük a szituációt, és sokan nem járunk a jósnőhöz. De a jósnő mondjuk a jövőre vonatkozó jó hírét, hát azt addig nem mondja el, amíg nem kap valamennyit. Na most az Istennek a szolgái, akár misszionárus, akár lelkész, vagy pap, vagy bárki, az ne a meggazdagodásért hirdesse az evangéliumot. Ezt emeltette is ki Kriszti, és ezt jelenti lényegében ez az ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát a munkátokat, vagy a szolgálatotokat, vagy ha most az adakozásra gondolunk, azért, mert én adok egy tegyük föl egy nagyobb összeget a gyülekezetemnek, ne azért tegyem, hogy most akkor az Úr akkor ennek cseréjébe ugye gazdagon meg fogsz most engem áldani.
Tehát ez egy izgalmas kérdés, mert egyrészt ott van, Isten azt mondja, hogy ha engedelmeskedsz, akkor áldást kapsz. De itt látszik az, hogy Isten az indítékokat, a szívbeli indítékot veszi figyelembe, hogy most ez az iránta való szeretetből, vagy pedig azért, hogy én az anyagi áldásokban csak részesüljek, és csak én kapjak. Tehát ez egy különbség.
Mondjuk nekem ez itt az is mondja, hogy nem csak az ingyenességet, hanem azt, hogy kaptam, akkor adjak.
Így van.
Tehát, hogyha megtapasztaltam Isten szeretetét, ha megtapasztaltam az ő kegyelmét, ezt nekem ő ingyen adta, nekem is ingyen, de tovább kell adnom. Tehát, hogy ez egy felhívás arra is, hogy adjak is.
Igen.
Nem csak pénzt.
Igen, és hányszor találkoztam én is azzal, ami konkrétan ezt így a másik oldalról, negatív oldalról, volt olyan, aki nekem megfogalmazta, hogy na de hát én sem kaptam semmit az Úrtól. Tehát akkor miért adjak neki?
Tehát ez amikor a helyzet értékelés az sántít.
Pontosan így van. Tehát ez egy...
De nekem egy olyan jutott eszembe, hogy időnként hallani ilyen történeteket, hogy valaki bajba kerül, vagy lerobban a kocsia, vagy valami, és akkor egy idegen oda megy és segít, kisegíti valamivel. És akkor próbálná visszonozni a bajba került ember, és azt mondja az idegen, hogy nem, hanem majd legközelebb ezt valaki másnak. És tulajdonképpen pontosan. Egy ilyen hullámot gerjeszthet ez, vagy pedig egy ilyen láncolatot.
Igen. És ez is hat rosszhoz használjak egy ilyen érdekes kifejezést, ez is fertőzni tud. Tehát a jó indulat, a jó szándék, a segítőkészség, az is tud hatni a másik emberre, de tud a kapzsiság is hatni, mert az is arra ösztönzi a környezetében, akkor én is legyek kapzsi.
Nyáron volt egy nagyon érdekes történetünk, családdal Manhattanbe sétáltunk, és volt egy ilyen utcai gyümölcsárus. És egy idősebb férfi volt, beszélgetett egy buszsofőrrel, ott állt a busz, valakiket várhatott. És hogy kiválasztottunk egy kis gyümölcsöt, megmérte, és mondta, hogy $10. És odaadta a férjem a $100-ost, és a buszsofőr azt mondta, hogy adja vissza nekünk. És kivette ő a zsebéből a $10, és azt mondta, hogy ezt én szeretném kifizetni. És nem az összeg, hanem az az érzés, hogy most valaki helyettünk, és ezt mi kaptuk.
De miért?
És miért? És mondta, hogy hallottam, hogy mondta az eladónak, hogy szeretném, ha egy jó véleményük, jó élményük lenne a mai nap. Aha. És ez annyira meghatározó, és ez nap mint nap eszembe jut, hogy ahogy például, bemegyek a postára, az üzletbe, hogy azzal én milyen hatással vagyok az emberekre, hogy hol tudok segíteni, hol tudok adni. Tehát az egész életszemléletünket ez úgy át tudja alakítani, ha úgy élünk, hogy amit kaptunk Istentől, az szeretetet tovább tudjuk sugározni, és tovább tudjuk adni.
És ez mondjuk egyszer előfordul, vagy kétszer az ember életében ilyen, akkor mennyire maradandó emléket,
igaz? Soha nem tudod elfelejteni. Igen. És olyan maradandót tudok én is adni másoknak.
Igen.
És a tanulmányunk azt mondja, hogy ez a jellem építéshez hozzájárul, hát pontosan emiatt, amit mondtál, Renáta.
És ide tartozik talán az is, amit ide a képernyőre kiírtam, a tanulmányunknak a 33. oldala összegzése képpen, hogy érdekes elgondolkozni azon, hogy az Isten tiszteletnek az elemei, azok mondjuk 4 fő dolgot meg lehet említeni, a tanulmányozás, mármint az azt jelenti, hogy a Bibliának a tanulmányozása, az arról való beszélgetés, az ige hirdetésen való gondolkozás, az mondjuk egy dolog. Aztán természetszerűleg az imádság is. És mindehhez a zene, vagy az éneklés, tehát a közösségi zenehallgatás, vagy maga a zenélés közösségileg, vagy a közös ének, az is hozzátartozik. tartozik az Isten tisztelethez. És a tized és az adakozás is hozzá tartozik. Tehát érdekes, hogy az Isten tiszteletéhez ez a négy elem mindenképpen része. Isten tiszteletének mindenképpen része. És ez nem mondjuk gyanús szemmel figyelendő, hogy most persze hát minden a pénz körül forog. Ez nem a pénz körül forog. Ez az én érzésvilágom, gondolkozásom, életszemléletem körül forog. És annak ugyanolyan része az ige tanulmányozás, az ige hirdetésének a hallgatása, arról való beszélgetés, amit most is teszünk, vagy az imádság, a zene, az ének, stb., mint az adakozás. Igen.
Eszembe jut, hogy az őskeresztény gyülekezetben, amikor megalakult a keresztény egyház, akkor nagyon sokaknak ez azt jelentette, hogy elveszítették a vagyonukat, vagy pedig el kellett otthonról menekülni, és azt olvassuk az apostolok cselekedetei elején, hogy akkor a hívőknek mindenük köz volt, és nem volt közöttük, tehát mindenük közös volt, és nem volt közöttük olyan, aki szűkölködött volna. És ezt is az Isten tisztelet részeként gyakorolták, hogy figyelembe vették a közös szükségleteket.
Megvendégelték egymást.
Igen, igen, igen. Tehát az Isten tiszteleti helynek a biztosítása, és az egyáltalán is, az élet fenntartásnak a biztosítása
így van,
is.
Így van.
Meg igen? Azzal, hogy a adományt vagy tizedet odaadom, ilyen gyakorlatban látható módon is ki tudom fejezni azt, hogy hálás vagyok.
Igen, igen, ez fontos, nekem fontos, tehát nem
igen.
Annak, akinek adom, hanem nekem fontos, és gondolom az a valaki, említetted ezt a példát, a 10 dollárral kapcsolatban, hogy annak is ugyanolyan emlékezetes marad, gondolom.
És biztos, hogy neki is ugyanolyan jó érzés volt.
Jó érzés, persze. És tehát ez egy érdekes az a tanács,
azért jó, hogy ezt említetted, mert ezt szerintem bele kell tenni, igenis a kultúránkba, hogy igen, a magunk köreiben. Hogyne. Tehát ez egy fantasztikus jó példa.
Így van. Tehát nem a másik megbosszulása az, ami vezeti a társadalmunkat, vagy a keresztény értéknek nem ez mondható, hanem az, hogy odafigyelünk Istenre, odafigyelünk tehát egymásra is, mert odafigyelünk Istenre, és ilyen szempontból helyesen kell értelmezni azt a mózesi tanácsot, amit itt a Mózes 5. könyve 16. vers, fejezet 16. verséből idéz a tanulmányunk, a 33. oldalon, hogy de üres kézzel senki se jelenjék meg az Úr előtt. Ez mondjuk pozitívan kell, hogy halljam, vagy értsem ezt a gondolatot. Nem arról szól, hogy te szüntelen adakozzál, hanem arról szól, hogy szüntelen érzed-e, hogy az Úr mennyi áldásban részesít téged. És ha az Úr elé mész, elmész a gyülekezetbe, a templomba, akkor bizony gondolja arra, hogy mennyi mindent kaptál az Úrtól, és ezt neked tovább is kell adni egyfelől a másik embernek, de Isten felé is kifejezheted az örömödet, hogyha te ezt tudod gyakorlatba átvinni. Igen. Nézzük a következő gondolatot, amit a két példázatát is említi a tanulmányunk az evangéliumnak. Az egyik a szegény özvegy asszony története, és a másik pedig Máriának a története, akivel kapcsolatban azért is írtam ki ezt az egy néhány szót, rövid idézetet, mert mind a kettőnél előfordul, hogy a Biblia megjegyzi, hogy ami tőle telt, mármint a szegény özvegyasszony, vagy éppen Mária, azt tette. ez mennyire kifejezi a lényeget. Parancsolj, Krisztián.
Én amikor most olvastam ezt a Biblia szöveget, Márk 12. fejezetében a 41. verset, úgy, most ütöttem meg úgy a szememet igazából, hogy majd leült Jézus a templomi perselyjel szemben, igen, és igen, figyelte, hogy a sokaság miként tesz pénzt a perselybe. Tehát, hogy nem figyeltem eddig fel arra, hogy Jézus leült, mert ez egy, az hogy jelenti, figyelje, hogy hosszabb, igen, ideig tartózkodott ott nyilván, és, és azt figyelte, hogy, hogy akik tesznek a perselybe, hogy hogyan.
Milyen lelkülettel.
Milyen lelkülettel, és hát nyilván ismerte mindenkinek a gondolatait, amit mi nem ismerünk. És ő látta azt, hogy jön egy szegény asszony, aki talán lehet, hogy úgy tudom elképzelni, hogy úgy igyekezett, hogy ne is nagyon lássa más, igen, hogy mennyi pénzt tesz bele a perselybe. Lehet, hogy egy kicsit szégyenkezett is, de beletette, tehát beledobott valami pénzt, és azt mondja Jézus, hogy ő nem a feleslegéből adott, hanem ő mindenét.
Minden. Ennyie volt.
És ez azt fejezi ki, hogy annyira bízott abban, hogy Isten átsegíti majd a holnapi napon is, meg a következő dolgokon is.
És nem azon gondolkodott, hogy ez most olyan kevés, és semmire nem elég, hanem ennyi volt, mennyit tett. Egyrészt a másik része, hogy azon sem, hogy majd ezt mire használják föl, és biztosan nem helyesen fogják használni, mert azért láttunk rossz példákat is, hanem ő ennyit tudott tenni, és ő ezt megtette, és ezt ő odaadta.
És ugye ez a Jézus odaült a perselyjel szembe helyzet azt mutatja, hogy ő nem az összeget nézi, hanem a szándékot, az indítékot nézi. Amit ugye mindannyian tudjuk a mindennapi életből, hogy az indíték, szándék az leellenőrizhetetlen. Tehát én azt mondok, amit akarok, hogy ezt milyen szándékkal tettem, vagy mondtam. De nem így van Isten. Jézus, amikor odaül, akkor a szívet nézi, és ezért fogalmazza meg, amit említettél, Kriszti, hogy ő, ez az asszony, nem a feleslegéből adott. Ő mindenét adta.
És ezért mondja, hogy többet adott mindenki másnál.
Mindenki
többet
másnál.
Adott.
Igen.
És egyébként ez érdekes, a tanulmányunk így kitér rá, és erre sem gondoltam eddig, meg kell, hogy valljam, hogy amit utaltál rá te is, Renáta, hogy ez az asszony annak a vallási közösségnek adta, ami nem sokkal később keresztre feszítette Jézust.
Igen.
Tehát itt az, hogy az Istennek adjuk, amit adunk.
Igen. És az asszony nem hozzájárult, igen, az egyháznak, az akkori egyháznak a tevékenységéhez, hanem ő egyszerűen csak arra gondolt, hogy Istennek hálás. És ugye az evangéliumi történetekből tudjuk, hogy ez a két fillér, ez még a mi fülünknek is érződik, hogy hát ez semmi. Ez semmi. Tehát érték szempontjából semmi. Ezen legfeljebb egy galamb fiat lehetett venni, ahogy a Biblia fogalmaz, és ez azoknak volt egy, azért tudjuk ezt az ár meghatározást, mert azt mondta az Úr, hogy aki nagyon szegény, hát az legfeljebb legyen egy galamb fiat két fillérért, és az Úr úgy fogja venni, mintha most egy bárányt vettél volna, és azt hozod az én színem elé. Az Úrnak a szándék a lényeg, és ezt nagyon-nagyon szeretném aláhúzni.
És ezt látjuk a gyakorlatban is, ha így az egyház, igen, életét nézzük, hogy lehet, hogy az a 1000 forint, amit én mondjuk a világmissziós adományként adok a gyülekezetbe, az olyan kevésnek tűnik. De amikor úgy a rendszerbe, igen, bekerül és összegyűl a világra, akkor látjuk, hogy milyen nagy dolgokat lehet ezzel is elérni. Most nem azt mondom, hogy elég az 1000 forint, ha annyit adok, mindenki amennyit tud.
És a képessége szerint, tehát pont ezt mondja ez a jézusi történet.
Igen, egyébként én nekem is, ahogy itt hallgattam az évvégi beszámolódat, és milyen összegeket is említettél, hogy mennyi mindennel hozzájárulunk a világközösségnek is a munkájához. Igen. Ugye eszembe jutott az, hogy ha mondjuk Afrika szívében van valahol egy olyan gyülekezet, akik, tehát a maga az épület is már romos, de ott fölépítenek ezekből az adományokból egy iskolát, hány embernek az élete változik meg. Igen. És ezen keresztül ebben mi is bekapcsolódhatunk.
És ennek már csak az aktualitása miatt említem, hogy ugye vannak azok a missziós DVD beszámolók, amik alkalmanként a tévében is előkerülnek. Ezek a konkrét példája annak, amit most említettél, hogy valahol a világban van egy szükség egy iskola felépítésére.
Vagy egy kórház
felépítésére, igen, vagy stb. És az 1000 forint, amit említettél, az pont erre megy.
Hozzájárultam ahhoz.
És milyen jó érzés az nekem, hogy látom ezeket a beszámolókat, hogy mit tudom én, a 2020-ban volt erre egy adakozás, és tessék, itt van a felvétel, és a gyerekek már boldogan mennek abba az iskolába, vagy a betegeket tudják ellátni abban a kórházba, és a többi. Tehát maga az érzés, hogy nekem nem kell oda elutazni, nem kell, hanem van egy rendszere a világegyházunknak, a világszéles egyházunknak, amelyen keresztül én egyszerűen a helyi gyülekezeten keresztül tudok hozzájárulni mindezekhez.
És biztos lehetek abban, hogy amit én céladományként arra célra adtam, az oda
az
fog
oda
jutni.
Fog
tehát
igen,
megint visszatérve múlt heti, ez ugye egy ellenőrzött rendszer, amit
így van.
Ha arra célra adtam, ott fogják felhasználni.
És ez egy jó érzés, mert ugye ez mind bizalom kérdése. És nekem arra kell gondolni, hogy az Úr az, aki mindezt szemmel kíséri. És ilyen szempontból elég nekem az Úrban bízni, és ha az Úrban bízom, akkor az emberben is meg tudok bízni, ha az Úrban nem bízom, akkor nincs az ember, akiben meg tudnék bízni. Tehát ez egy nagyon fontos
illetve
szempont.
Azért a felelősségünk, tehát a tisztességes, a hűséges, igen, pénzkezelés, mert ugye azt az egyház tagjai is tudják, hogy ezzel tulajdonképpen az Istenről mutatunk egy képet, tehát ez még plusz felelősséget hozzád. De én még említenék egy másik történetet az Apostolok cselekedetei 10. fejezetéből.
Igen.
Akkor, amikor a keresztény egyház kibővült, és a pogány hátterű emberek is csatlakoztak, olyan érdekes Cornéliusnak a megtérése az egyik ilyen kiemelkedő példa, és őt is úgy ismerték, mint ugye egy katona ember volt,
igen,
de arról, hogy imádkozott, és adakozott, hogy ez a kettő, ez így, ezt említi meg az Apostolok cselekedetei 10. fejezete,
igen,
róla, hogy ez volt köztudott, és érdekes az, hogy Péter apostolt pont hozzá indította Isten. Méghozzá egy olyan különleges látomással, hogy ne tartsa azt az embert, aki pogány hátterű, tisztátalannak, hanem igenis fogadják be a más vallásból érkező embereket is.
Sőt, ebben a háttérben ennek a történetnek, Cornelius történetének arra is rávilágítanék azzal együtt, amit említettél, Kriszti, hogy ez a történet azt is megmutatja, hogy az Isten igenis odafigyel, még egy nem izraelita, bibliai nyelvvel, pogány embernek a tetteire is, imádságaira, amit nem a Teremtő Isten felé mondott el. A Teremtő Isten még azt az imádságot is meghallgatja, amit ez a pogány hátterű Cornélius mond. A Teremtő Isten még azt is látja, hogy adakozik a rászorulóknak. De milyen indítékkal teszi ezt, és ezt jutalmazza a történet szerint maga Jézus.
Igen, tehát mind a két történetben az van, hogy Jézus figyel.
Így
tehát
van.
Figyel az életünket.
Igen.
És ő látja az indítékokat is.
Mm-hmm.
Körülöttünk lévőket lehet, hogy úgymond át tudjuk verni, de Jézus figyel, pontosan, és látja az indítékainkat.
És ez egy nagyon megnyugtató nekem személyesen, igen, hogy Isten a szándékaimat tudja. Így van.
Igen, ez vezet át ahhoz a történethez, a Máriának a történetéhez, amikor megkente Jézus lábát a drága kenettel vagy olajjal. És én arra, ez gondolom, hogy egy jól ismert történet, tehát hogy Jézus szenvedés történetének az elején a Mária, aki a bűneiből megszabadult, aki hálás volt Jézusnak, ezért egy hatalmas, nagy összegű ajándékot akart így nyilvánosan Jézusnak adni, ami azt jelenti, hogy egy éves keresetnyi összeg volt az, amibe került az a drága olaj, és azt Jézus lábára kente. És érdekes az a János 12, vagy Márk 14. fejezetében, hogy a negyedik versben, hogy némelyek pedig bosszankodtak magukban, és azt mondták, mire való a kenetnek ez a pazarlása, mert eladhatták volna azt több mint 300 dénárért. És milyen érdekes az, hogy a pénzügyekben nagyon gyakori ez a bosszankodás, hogy miért, miért. És hogyha összevetjük ezt János 12. fejezetével, ahol a 6. versben azt írja le János, hogy ugye Júdás is ezt mondta,
igen,
és azért, mert Júdás tolvaj volt. Miért? Szóval én azért itt látok egy ilyen kis összefüggést, igen, hogy...
Nekem az volt érdekes, hogyha egy átgondolod, hát nem igazuk volt. Tehát most egy évnyi keresetet tényleg, ha szegényeknek adják, igen, akkor emberileg azt mondod, hogy mennyivel többet lehetett volna tenni, és ez nekem azt tanítja, hogy Isten az szándékot, az indítékot, igen, nézi, és hogy mi emberileg ne ítéljük el másnak, és ne döntsük el, hogy ő milyen indítékkal, vagy milyen szándékkal, igen, tesz, igen, valamit, hanem hagyjuk Istenre, aki az ítélő is, és nem nekünk kelljen véleményezni.
Mert Jézus azt mondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek, de ő az én halálomra.
Így van.
Igen, tehát maga ez rávilágít, ez a jézusi megjegyzés arra, hogy Jézus látja a Szentlélek segítségével Mária szándékát. És azt látja, hogy ő nő létére egyszerűen nem fog tudni oda kerülni Jézus kereszt halála eseményeiben. Nem feltétlen tudta előre Mária, hogy Jézus hogy fog meghalni, de azt tudta, hogy már régóta szervezkednek arra, hogy Jézust megöljék.
Meg azt tudta, hogy mit tett Isten, hogy mit tett Jézus, pontosan, érte, és olyan hála volt a szívében, igen, hogy ő a legdrágábbat akarta adni.
Igen, és most van itt ez az egyetlen alkalom, igen, és Jézus erre világít rá, és azt mondja, szegények meg mindig lesznek veletek, tehát hogyha akartok a szegényeken segíteni, semmi probléma, én örülök neki, de azért vegyétek észre, hogy ez az asszony olyat tett, amit csak most tudott megtenni, és itt volt az az egyetlen alkalom, amikor ő bármit is hála érzetből kifejezhetett volna, és azt mondja, hogy előre a temetésemre megkent most engem. Tehát fantasztikus ez a bibliai példa, ahogy nyomatékosítja, hogy Isten a szándékodat nézi, és az a legdöntőbb számára.
Ne ítéljük el egymást.
Ne ítéljük el egymást.
Igen, így tehát van? Így Mária azt tapasztalta, hogy neki minőségi változás, igen, következett be az életében. Igen, igen. És nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki gyakorolja a börtönmissziót, rendszeresen elmegy börtönökbe, és ott beszélgetéseket, bibliaórákat tart a rabokkal, és hogyha valaki belekerül egy szörnyűséges helyzetbe, aminek a büntetését is szenvedi, akkor érezheti meg talán igazán, hogy mit jelent az, hogy Jézus elfogadja, Jézus megbocsát, és ad neki egy új kezdet lehetőségét.
Igen, igen.
Tehát valami ilyesmit tapasztalt Mária is, amikor azt érzi valaki, hogy már nem volt reményem, de most kitárult előttem a reménynek az ajtaja. Tehát ez fantasztikus hálaérzetet válthat ki.
jól esett olvasni itt a 35. oldalon azt a megjegyzés gondolatot, amit eddig úgy nem adtam össze az értékét a Júdás 30 ezüst pénzének, és a 300 dénárért vásárolt egész éves fizetésnek, hogy amit Júdás kritizált, hogy az egész évi bevételét ez az asszony felajánlotta erre a parfümre, erre az illatos olajra, és Júdás, aki kritizálta ezt, ennek csak a harmada összegért árulta el Jézust. Tehát nagyon jól rávilágít ez a kiemelkedő történet, hogy a kapzsiság az mennyire el tudja torzítani az embert, és mennyire fontos, amitről eddig beszéltünk, hogy ne kritizáljuk egymást, vegyük észre a másik tettének a szándékát, amennyire csak lehetséges, és ne csak a rosszat lássuk meg a másikban.
Feltételezzünk jót.
Például, igen, ezeket szoktuk mondani. Jó. Így van. Tehát ez nagyon, nagyon lényeges. Hát én azt hiszem, hogy ezek a most, ez a néhány, jó néhány gondolat, amit most is megemlítettünk, felvetettünk az adakozással kapcsolatban, a pénzgazdálkodás kezeléssel kapcsolatban, ez azért mutatja, hogy tényleg mennyi oldala van a hit és a pénzzel való bánásmód közös felületeinek. Igazából a hit értelmezésünk, az Isten értelmezésünk nagyon meghatározza, hogy élek naponként. Ezen érdemes tovább gondolkozni mindannyiunknak. Köszönöm nektek a beszélgetést, és köszönjük a kedves nézőknek is a figyelmét, és reméljük, hogy velünk lesznek a jövő héten is, mert higgyék el, tényleg érdekes, izgalmas kérdésekről beszélünk. Viszontlátásra!